Tiszteltek, köszöntök mindenkit. Én a 5 szeméből a második vagyok, Király Roland. És úgy fogjuk ezt az előadást megtartani, hogy a kollégám matematikus, ő elmondja majd a matek részt, én meg az elején a koncepciót, meg az architektúrát fogom bemutatni. Erre azért van szükség, mert én azt a matematikai modellt, én az már kevés lenne, hogy ezt elmagyarázom, ő meg ez nagyon jó lesz. Most ez az egész kutatás a Internet of Things koncepció mentén egy kutatóprojektnek a része. Mi konkrétan a lokalizációval és a lokalizáció kiterjesztésével foglalkozunk. Itt nyilván RFID és NFC alapokon, tehát rádiófrekvenciás azonosítás alapokon dolgozunk, és szeretnénk ezt a fajta technológiát egy picit a jövő irányába elvinni. Most a célkitűzéseink a kutatás során, ugye az egyik az, hogy tovább megyek, hogy a helymeghatározást és ezen belül a beltéri helymeghatározást egy kicsit feljavítsuk, és hogy leválasszuk a GPS alapú helymeghatározástól, tehát valahogy az RFID technológián belül szeretnénk ezt a lokalizációs problémát egy kicsit kiterjeszteni. Ezt olyan módon tesszük, hogy készítünk egy matematikai alapú keretrendszert, vagy egy ilyen köztes réteget, ami arra hivatott, hogy az RFID címkék, az RFID transponderek helyzetét, helyét nagyobb biztonsággal lehessen meghatározni, vagy egyáltalán, hogy meg lehessen határozni. Na most szeretnénk ezeket a RFID-hoz tartozó protokollokat is egy kicsit felülvizsgálni, úgymond módosításokat és javaslatokat tenni ez irányban, és szeretnénk keresni az új felhasználási területeit is ennek az egész technológiának és a fejlesztésnek. Na most a lokalizáció problémái, igazság szerint itt a RFID kapcsán a lokalizációval az a probléma, hogy ha van egy RFID olvasónk egy antennával, meg van egy transponderünk, azt a transpondert észlelni tudjuk, de nem tudjuk megmondani, hol van. Tehát egy ilyen jelenlét vizsgálatot tudunk elvégezni. Na most nekünk két célunk is van, az egyik az, hogy a lehető legnagyobb pontossággal megtaláljuk ezt a transpondert, tehát azt is megmondjuk, hogy a beltérben hol van, és hogyha esetleg átmenetileg nem látjuk, akkor meg tudjuk becsülni, hogy körülbelül hol keressük. Tehát, hogy mekkora valószínűséggel a térnek, melyik diszkrét tér részében található ez a transponder, és akkor, hogyha ezt elértük, ezt a célt, akkor kicsit tovább tudjuk vinni ezt az egész koncepciót, és tudunk majd az RFID transponderekkel akár útvonalakat leírni, vagy meghatározni és keresni olyan eszközöket, amik RFID tegekkel vannak ellátva. Most ez hogy hogyan kapcsolódik az Internet of Things koncepcióhoz? Hát olyan módon, hogy ugye az a tárgyak internete, vagy a dolgok internete, ez azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az interneten, a világhálón ne csak a weboldalainkat, ne csak a különböző szoftveres alapú adatainkat találjuk meg, hanem minden olyan dolgot, ami a környezetünkben van, RFID-val lehessen lokalizálni, megtalálni. És ennek egy ilyen alapköve szeretnénk lenni a lokalizáció kiterjesztésével. Most hogyan képzeljük ezt el? Ugye először is fejlesztünk hardvert. A hardware fejlesztés az hát kicsit szoftver, kicsit hardware fejlesztés. Van egy úgynevezett bólogató antennánk, ami úgy működik, hogy hát van egy RFID antenna, ami sok kis patch antennát tartalmaz, és elektromos úton ezeknek az antennáknak a karakterisztikáját változtatva tudunk fizikai mozgás nélkül a RFID antennákkal pásztázni területeket. És ezek az antennák, ezek úgy működnek, hogy nem csak olvasni tudnak most már adatot a transponderektől, hanem broadcast jelleggel szórják az adatot. Tehát azt az a lokalizációs információt a transponder felé, és ez a memóriájában tárolva bizonyos információkkal és ezzel az általunk gyártott framework-kel kiterjesztik a beslést, tehát ezt a lokalizációs beslési folyamatot, amiről majd a kollégám beszélni fog. Na most a protokollok felülvizsgálata rész az meg abból, hogy olyan szempontból fontos, hogy a jelenlegi hardware és a jelenlegi szoftveres megoldások nem teszik lehetővé se ezt a broadcast jellegű szórást, se pedig a protokoll szintjén a lokalizációs információ tárolását a transpondereken. És akkor itt igazából javaslataink is vannak akár szabadalom irányában is, hogy hogyan lehetne ezt az egészet szintén javítani. Most ebben az előadásban leginkább a matematikai alapokat és a framework matematikai modelljét szeretnénk egy picit bemutatni, és akkor a kollégám elmagyarázna, hogy hogyan történik ezeknek a transpondereknek a helye meghatározás mellett a helyzetük beslése. Tehát itt az architektúra még előjáróban, tehát úgy működik az egész rendszerünk, hogy a piros része a szerver oldal. Itt van egy adatbázis, ami az észleléseket, tehát a transponderekre vonatkozó észleléseket tárolja. Van ez a matematikai alapú framework, ami az előző tárolt adatokból próbál utakat vagy útvonalakat becsülni a transponder helyzetére nézve, és van egy ilyen SOAP meg REST alapú protokoll, amivel a kliens oldalal kommunikál, akár weben keresztül is ez az egész rendszer. A kliens oldal az az antennáktól meg a readerektől beérkező adatokat gyűjti, osztályozza és felküldi a szervernek. Ez igazából egy nagyon egyszerű, akár egy mobiltelefonon működő szoftver is lehet. Meg van maga az RFID hardware, ami ugye az antennákkal, a readerekkel és a transponderekkel, ezekkel az előbb említett, kicsit kiegészített transponderekkel működik. És most a bevezető után átadnám a szót akkor Szakás Tamásnak, és akkor ő elmagyarázná ennek az egésznek a matematikai alapjait. Köszönöm szépen.
Szép reggelt kívánok mindenkinek. Én Szakás Tamás vagyok, és egy kicsit a matematikai alapokról szeretnék beszélni. Amikor elkezdtünk ebben dolgozni, akkor egy valószínűségi mezőt fektettünk le, ezt a sigma FP valószínűségi mezőt. Ebben kezdtünk el dolgozni. Itt használtunk valószínűségi változókat, ezt a tetát és a nagy X-et. Itt a teta a adott tárgynak a helyzetére vonatkozóan ad információt, a nagy X pedig ezzel az IT indexekkel azt mutatja meg, hogy vagy olyan értékeket vesz fel, a 0-1 értékeket veszi fel, méghozzá attól függően, hogy ez az I-edik antenna ez érzékeli, vagy nem a tárgyat, a teget, a T idő pillanatban. A P valószínűség az pedig azt mutatná meg, hogy milyen valószínűséggel érzékeli az I-edik antenna ezt a lokalizálni kívánt tárgyat a I-edik térrészben, és akkor itt a térrészről elmondanám azt, hogy a használt H halmazunk az egy Borel mérhető halmaz. Ezt a gyakorlatban egy kétdimenziós síkként képzeltük el első megközelítésben, és ezt a H halmazt bontottuk fel négyzetrácsokra, amik H-nak egy osztályozását adták, és ezekben a kis szektorokban kívántuk detektálni ezt a tárgyat. És amikor majd ezekről a szektorokról lesz szó, akkor ezekre a négyzetrácsokra kell majd gondolni. Az első megközelítésben az összes antenna egy adott T0 időpillanatban próbálja érzékelni a tárgyunkat. Ekkor azt a valószínűséget próbáljuk leírni, hogy a mért értékek, ezeket jelöltük kis x1, kis x2 és így tovább kis xn-nel, ezek a mérési eredmények. Tehát mi a valószínűség annak, hogy ezek a mérési eredmények bekövetkeznek, feltéve, hogy az adott térrészben volt a tárgy. Erre vonatkozólag írhatunk fel egy olyan szorzatot, ahol minden egyes tényező egy antennának az eredményét adja, és a becslésünk eredményeként egy olyan térrészt akarunk megkapni, ahol a legnagyobb valószínűséggel következnek be ezek a mért eredmények, ezek a kis x-ik. Ha felírtuk ezt a függvényt, itt J lesz a változónk, és ennek szeretném meghatározni a maximumát, és ebben fogunk remélhetőleg egy J0 megoldást kapni, ami a J0 térrészre ad megoldást, tehát abban a térrészben lesz legnagyobb valószínűséggel a lokalizálandó tárgy. Természetesen, ha több megoldás áll fent, akkor ezeknek a térrészeknek az uniója lesz az a terület, ahol legnagyobb valószínűség előfordul a tárgy. Ez az előbb említett eset, amikor egy adott T0 időpillanatban egyszerre mérnek az antennák, ez igazából egy elméleti eset. Ez nem nagyon fordul elő a valóságban. A különböző időpontokban végzett mérések esetén szintén egy adott T0 időpillanatban vagyunk kíváncsiak arra, hogy hol helyezkedett el ez a tárgy. Viszont itt felhasználjuk az adott T0 időpillanathoz közeli időpontokban is a mérési eredményeket. Itt ezt a feltételes valószínűséget szeretnénk meghatározni. Ebben annak a valószínűségét keressük, hogy ezek a mérési eredmények bekövetkeznek, feltéve, hogy a T0 időpillanatban ez a tárgy a J-edik térrészben volt. Na most erre szükségünk van egy nagy K magfüggvényre, amivel, aminek a segítségével fel tudjuk írni ezt a valószínűséget. Itt a magfüggvény jelenti azt, hogy súlyozni próbáljuk a különböző időpillanatokban ezt a kis p valószínűséget, méghozzá úgy, hogy nagyobb súlyt kapnak azok az időpillanatok, amik közelebb vannak a T0-hoz, és kisebbet, amik távolabb. Itt az is problémát jelent, hogy egy adott antennára vonatkozó mérések nem függetlenek egymástól, így ezeket antennánként kell összesíteni. Itt az alsó ábrán látható ez a magfüggvény, amivel dolgoztunk, és a már használt nagy K magfüggvényre ki tudtuk számolni, hogy egy antennához milyen valószínűség tartozik, utána amivel különböző antennáknál a mérési eredmények függetlenek egymástól, ezeknek már vehetjük a szorzatát, ezért kaptuk ezt a n-tényezős szorzatot. És ez fogja majd adni nekünk a becslést az adott térrészre. Ha megfordítjuk a problémát, és nem azt keressük, hogy melyik térrészben volt legnagyobb valószínűséggel a tárgyunk, hanem azt akarjuk kiszámolni, hogy milyen valószínűséggel volt egy adott térrészben, egy T0 időpillanatban, akkor az itt felírt valószínűséget, feltételes valószínűséget kell számolnunk. Itt annak keresünk a valószínűségét, hogy a J-edik térrészben van ez a tárgy, a T0 időpillanatban, feltéve, hogy ezek a mérési eredmények, a kis x-ek, ezek bekövetkeznek, és a jól ismert Bayes tétel alapján ezeket kifejthetjük ezt a valószínűséget. Ebben nem igazán szeretnék nagyon belemenni. Az előző esetben kiszámolt magfüggvény használjuk fel, itt látható ez a nagy K, és ezeknek vesszük a szumáit és a produktumait. Ami még nagyon fontos az, hogy ezek a P, kis P valószínűségek, itt is, és itt is, ezek ugye elméleti valószínűségek, ezekkel csak úgy tudunk dolgozni, hogyha vesszük a relatív gyakoriságukat. Ezt ki tudjuk mérni labor körülmények között, és ezzel számolhatunk. Ezért is írtunk ide csak egy körülbelüli eredményt, mert relatív gyakorisággal számolunk. Na most már A gyakorlati megvalósítás is folyamatban van. Itt úgy képzeltük el a labort, mint egy kétdimenziós, mint egy síkot, és ezt osztottuk fel négyzetrácsokra. Ezek az ábrák ezt a 10x10-es labort prezentálnák. Itt minden egyes négyzetrácsban kiszámoltuk ezeket a kis p valószínűségeket, vagyis az ehhez tartozó relatív gyakoriságot természetesen, és ez a relatív gyakoriság 1000 mérésből adódott. Itt ugye ez a relatív gyakoriság, ez a kis p, ez azt mutatja meg, hogy már előbb is volt róla szó, hogy milyen valószínűséggel érzékeli az adott tárgyat az i-edik antenna ebben a j-edik térrészben. Itt a laborban található három antennához ezek a mérési eredmények jöttek ki. Ugye a minél sötétebb négyzetrács az 1-hez közeli valószínűséget, a fehér pedig a 0-hoz közelit mutatja. A vizsgálatban a j-edik térrészt úgy kezeltük, hogy adtunk neki egy xy koordinátát 0-tól 9-ig, és felvettünk egy 30 másodperces tesztutat, ez látható itt az ábrán. Ezek a kis rovátkák mutatják, hogy az egész másodpercekben hol helyezkedett el a tárgy, és erre vonatkozóan hajtottuk végre a méréseket, és kaptuk ezeket a kis x mérési eredményeket. És ezekből a mérési eredményekből és a már említett elméleti algoritmusból kiszámoltuk, hogy milyen becslést kapunk erre a koordinátára, xy koordinátára. Ez a x kalap és y kalap, ez mutatná a t-edik időpillanatban, hogy az algoritmus melyik térrészt adta meg. És a szaggatott vonal mutatná, hogy mi volt a becslés, ugye a folytonos vonal pedig a tényleges megtett út. Hogy ezt számszerűsítsük, kiszámoltuk az eredménynek a hibáját is, ugye az x koordináták és y koordinátáknak a különbségéből. Ez a négyzetes hiba, ez akkor mond valamit, hogyha mellé adunk még ilyen referencia értékeket. Hát vettük a véletlen tippet, ami minden egyes időpillanatban egy véletlenül generált x és y koordinátát adott, és vettük a konstans 5-5 becslést, ugye, ami a sík, a labornak a közepét adta meg. Hát ebben az esetben kaptuk azt, hogy a véletlen becslés és a konstans is sokkal nagyobb hibát ad, mint a matematikai algoritmus. És én ezzel zárnám az előadást, ezzel a bizakodó eredménnyel, és köszönöm szépen a figyelmet.